Tagadta bűnösségét a négy megvádolt politikus az UD ZRT ügyben. Dávid és Herényi nem jelent meg a ma kezdődött tárgyaláson. Biztonságos a paksi atomerőmű a Nemzeti Fejlesztési Miniszter szerint. A japán katasztrófa után azonban ezt is átvizsgálják. Egy nap alatt 3 gyerek kapott új vesét a Sote klinikáján, ennek ellenére még mindig kevés a donor. És elhunyt Liz Taylor, a 20. század egyik legnagyobb hollywoodi csillaga, 79 éves volt. Jó estét kívánok! Tagadták bűnösségüket az UD ZRT ügyben megvádolt politikusok a most indult perben. Dávid Ibolya, Herényi Károly volt MDF-es politikusok, valamint Szilvási György és Tóth Károly volt szocialista politikusok ellen indult a büntetőper. A központi nyomozó főügyészség személyes adattal való visszaérés miatt emelt vádat ellenük. Dávid Ibolya és Herényi Károly élve a távolmaradás jogával nem jelent meg a tárgyaláson. A vádirat szerint a vádlottak lehallgatott telefonbeszélgetésekkel akarták lejáratni ellenfeleiket.
Szilvási György volt titkosszolgálati miniszter a bíróság előtt. Azzal vádolják, hogy 2008-ban jogosulatlanul osztotta ki az UD ZRT vezetőinek fideszes politikusokkal folytatott lehallgatott telefonbeszélgetéseit tartalmazó CD-ket a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak.
Ezzel a magatartásával dr. Szilvási György, Demeter Ervinnek és dr. Kövér Lászlónak legalább erkölcsi értelemben vett jelentős érdeksérelmet okozott.
A vádirat szerint így akarták bizonyítani, hogy Kövér László és Demeter Ervin volt titkosszolgálati miniszterek kapcsolatban állnak a szerintük törvénytelen adatgyűjtést folytató UD ZRT vezetőivel. Szilvási György ártatlannak mondta magát.
Én ebben az ügyben a törvényben előírt kötelezettségemet tette jeleget, mind az engem ellenőrző országgyűlési bizottság, mind pedig a nyilvánosság tájékoztatásakor.
A vádlottak között van Tóth Károly, volt MSZP-s országgyűlési képviselő, a Nemzetbiztonsági Bizottság volt alelnöke, valamint Dávid Ibolya volt MDF elnök és Herényi Károly egykori frakcióvezető is. A vádirat szerint a két MDF-es politikus a lehallgatott telefonbeszélgetésekkel kényszerítette visszalépésre a pártelnöki posztra pályázó Almási Kornélt. Az UD ZRT egyik vezetője és Almási Kornél időközben személyiségi jogai megsértése miatt első fokon, illetve már jogerősen is pert nyert Dávid Ibolya ellen. A biztonsági cég pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatója és a volt titkosszolgálati miniszter ellen indított pert jó hírnév megsértése miatt. Az ügynek a politikai mellett van egy gazdasági szála is. Az UD ZRT korábban a Nemzetbiztonsági Védelem alá tartozó MOL-nak is dolgozott. A magyar olajcég vezetése azért kérte fel az UD-t, mert attól tartottak, hogy orosz cégek befolyást akarnak szerezni a MOL-ban, és ebben az alkalmazottaik is segítkeznek. Az MBH 2007 végén jogosulatlan adatszerzés és más bűncselekmények gyanúja miatt feljelentette az UD ZRT vezetőit, akiknél 2008. április 10-én házkutatást tartott a rendőrség. A cég ezután tönkrement, így a MOL-nak sem tudott tovább dolgozni. Szilvási György és Tóth Károly meghallgatása után a bíróság csütörtökön ismerteti Dávid Ibolya és Herényi Károly gyanúsítotti vallomását. Ezután kezdődik majd a tanúk kihallgatása. A bíróság több mint 30 tanú meghallgatását tervezi. Ítélet ősszel várható. A híradót Víg András tudósította.
30 napra előzetes letartóztatásba helyezte a Felső Zsolcai jegyzőt és az aljegyzőt a Borsod megyei bíróság. Azzal gyanúsítják őket, hogy hivatalos engedélyekért cserébe több 100 000 forintos kenőpénzeket kértek. A bűncselekményeket tavaly követték el, de ezek nem érintik az árvízi újjáépítéseket. 5 rendbeli korrupció a vád, amiért akár 15 év börtönt is kaphatnak.
Rabláncon megbilincselve hozták a rendőrségi fogdából a felsőzsolcai jegyzőt és helyettesét. Majd bilincsben is vezették el őket. Ügyvédjük csak annyit mondott, hogy 30 napra előzetesbe kerülnek. A bíróság szerint elképzelhető, hogy bizonyítékokat semmisítenének meg.
A nyomozás eddigi adatai szerint talán olyan adatok is felmerültek, amelyek azt bizonyítják, hogy megpróbáltak már puhatolózni, hogy kik és milyen körben lettek gyanúsítva a cselekménnyel összefüggésben, tehát ez egyfajta összebeszélésre utaló jeleket is mutat.
5 rendbeli hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel vádolják a tisztségviselőket. A bűncselekmények az árvízi újjáépítést nem érintik, de az árvíz után a fertőtlenítést és rágcsálóirtást végző vállalkozótól 300 000 forintot kértek a megbízásért cserébe.
egy helyi vállalkozó telephelyének végleges működési engedélyét, ennek a kiadását ahhoz kötötték, hogy 1,5 milliót fizessen ez a vállalkozó. Később ugyanezen telephelyre felépített építmény fennmaradása esetében pedig azt mondták, hogy 700 000 forintot fizessen.
Felső Zsolcán rendkívüli testületi ülésen döntenek a jegyző és a jegyző sorsáról.
A Jobbik által kiadott közleményekkel ellentétben az ügyészség szóvivője azt mondta, nem politikai pártok vagy azok képviselői, hanem maguk a korrupcióra kényszerített vállalkozók tettek feljelentést a felsőzsolcai jegyző és a jegyző ellen. A törvények szerint így ők ugyanis büntetlenek maradhatnak. A Híradót Molnár Péter tudósította.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter szerint biztonságos a paksi atomerőmű. Feleggi Tamás azt mondta, ennek ellenére a lehető legrövidebb időn belül az erőművön elvégzik az úgynevezett stressztesztet. A Japánban történt katasztrófa után ugyanis átvizsgálják az Unió összes atomerőművét. A miniszter szerint folytatják az erőmű üzemidő hosszabbítási programját is.
A paksi biztonsággal semmi probléma nincsen. Paksi jelen pillanatban is megfelel a legmagasabb sztenderdeknek.
Fellegi Tamás szerint a paksi üzemidő hosszabbításra való felkészülés jó ütemben halad. A miniszter szerint a programnak a japán katasztrófa után is folytatódnia kell.
A program önmagában megfelel azoknak az Európai Uniós sztenderdeknek, amelyeknek az alapvető célkitűzése, hogy mindig a lehető legmagasabb szintű biztonsági előírások szerint üzemeljen az erőmű. Ennek megfelelünk.
A paksi erőmű építésekor két lehetséges természeti jelenséget vettek figyelembe, egy erősebb földrengést és a Duna esetleges áradását. A 90-es évek óta folyamatosan erősítették meg az erőművet. A reaktorcsarnokba ilyen lengéscsillapítókat építettek be. Egy nagyobb földrengéskor ezek nyelnék el a rezgések nagy részét.
Amióta az erőmű üzemel, a sorozatos biztonsági építés kérdések keretében intézkedéseket tettünk, hogy ezen kockázatoknak a megkövetkezési esélye, illetve a károkozó hatása rendkívül kicsi.
A Japánban történt katasztrófa tanulságainak feldolgozása több hónapig is eltarthat. Ezután lehet csak megállapítani, hogy változtatni kell-e a paksi atomerőmű biztonsági rendszerén. A miniszterelnök szerint a magyar gazdaság versenyképességéhez szükséges Magyarország adófüggetlensége. Orbán Viktor az Európai Gazdasági Kerekasztal vezetőinek Brüsszelben azt mondta, hogy az arányos adórendszer bevezetése és az adórendszer egyszerűsítése jelent versenyelőnyt Magyarországnak. Schmidt Pál szerint az 1956 óta különösen fontos lengyel-magyar barátság csak akkor él tovább, ha annak üzenetét sikerül átadni a fiataloknak. Az államfőjelöltje erről Lengyelországban, Poznánban beszélt a Magyar-Lengyel Barátság napján. A lengyel elnök pedig a két ország 1000 éves közös történelmi múltjára emlékeztetett.
Így fogadták Schmidt Pált és Branislav Komorowskit Poznánban. Az államfőket magyar és lengyel zászlókat lobogtató emberek kísérték, míg megkoszorúzták Mansfeld Péter emléktábláját. Poznán főterén pedig az 1956-os forradalmak áldozataira emlékeztek. Schmidt Pál szerint 56 óta a két nép barátsága még szilárdabb. Ezt hirdette egyébként egy kétnyelvű transzparens is az Adam Mickiewicz Egyetem előtt. Az államfő szerint 2011 Közép-Európa éve, amikor közösen tudják érvényesíteni érdekeiket az Unióban.
Együtt még arra is képesek lehetünk, hogy felhívjuk az Európai Unió figyelmét többek között a keleti partnerség fontosságára, és mindarra, ami innen, mifelőlünk, jobban látszik.
Az államfők rögtönzött történelem órán is részt vehettek. Poznán főterét a város polgármestere mutatta be nekik. Poznán egyébként a többi nagyvároshoz hasonlóan már készül az uniós elnökségre, amelyet Lengyelország júliusban vesz át Magyarországtól.
Már nem csak a Fukushimai erőmű környékén, hanem a japán fővárosban is sugárszennyezett az ivóvíz. A hatóságok figyelmeztették Tokió lakóit, hogy a gyerekek nem ihatnak a vízből. Közben egy 50 méter hosszú robotkar segítségével locsolják a Fukushimai atomerőmű egyik reaktorát, mert fekete füst szállt fel belőle. Az épületet kiürítették. Tokióból jelentkezik az MTI Hírcentrum tudósítója, Nagy Navarró Balázs.
A mai nap Japánban a rádióaktivitás miatti aggodalmakkal telt, miután kiderült, hogy a tokiói vezetékes vízhálózatban is kimutatták a rádióaktív jód jelenlétét, és meghaladt ennek mértéke. a csecsemőkre megállapított 100 bekkerel per liter határértéket, több mint 200 volt a minta. Ez még mindig alatta van a felnőttekre literenként megállapított 300 bekkereles radioaktív jód megengedhető mértékének, de az emberek megijedtek, megkezdték a felvásárlását a már amúgy is szűkös palackozott vízkészleteknek. Szintén aggasztó volt az az adat, hogy Fukushimától mintegy 40 kilométerre Itate faluban mintát vettek a földből, és ott 160 ezer bekkerel per kilogramm radioaktivitás mértek. Ez szinte hihetetlen adat a szakértők szerint, 1600-szorosa a megengedett 100 bekkerel per kilogramm mértéknek. Ezek az adatok mind azt jelzik, hogy a sugárszennyezettség mértéke sokkal nagyobb, mint amit eddig hivatalosan elismertek, vagy amit eddig hivatalosan úgy gondoltak, hogy megtörtént. Kimutatták a rádióaktív szennyezést a Fukushima erőműtől 16 km a tengervízben is. Igaz, ennek a határértéke csak idézőjelben 16-szorosa volt a megengedettnek. Közben folytatódik a mentés és a kutatás a cunami övezetben is, ahol újabb utórengések okoztak kisebb pánikot. Mi is átéltünk, amikor Szendájban jártunk reggel, három ilyen utórengést.
A szövetségesek egyik brit parancsnoka szerint a koalíciós erők megsemmisítették a líbiai légierőt, így már szabadon repülhetnek az észak-afrikai ország egész légterében, és bárhol támadást indíthatnak Kadhafi szárazföldi csapatai ellen, hogy megvédjék a polgári lakosságot. Líbiában van az MTI hírcentrum tudósítója Obersovszki Péter. Szervusz Péter, te mit tudsz, valóban megsemmisült a líbiai légierő? Mik a legfrissebb fejlemények ott?
Jó estét kívánok a nézőknek! Ha véletlenül más nyelven is hallanak beszédet, az csak azért van, mert angolok, spanyolok, olaszokkal meglehetősen zsúfoltan vettük birtokába újra a megfelelő helyszínt, ahonnan önökkel tudunk beszélni. Bengázit megérintette a halál, és itt a hírek egy kicsit mások a múlt szombati vérengzés óta, amikor betörtek Kadhafi csapatai a városba, mint bármely más pontján a világnak. Pár nap után alig ismertem rá a városra. Valóban azt itt is megerősítik, hogyha nem is a líbiai légierőt, de a líbiai légvédelmet teljes egészében kiiktatta a koalíció. De nagyon komoly és nagyon veszélyes fegyverei vannak a Kadhafi kormányerőknek. Már jártunk azon a helyszínen, és holnap már önök is láthatják, hogy milyen fegyvereket sorakoztatott fel 30 kilométerre körülbelül a várostól Kadhafi, aki nyilvánvalóan tömeggyilkosságra készült. Ezt aki a helyszínen járt, láthatta. Az utolsó órákban csapott le a szövetséges légierő vasárnap délután, hogy megakadályozzák a nehéz tüzérségi támadását Bengázinak. Az így is a támadásokban 120 életüket vesztették, 250-en sebesültek meg, és az emberek nagyon nehezen térnek magukhoz. A város a polgárháborús időkben is pezsgő volt, élettel teli. Most az emberek megszeppentek és félnek, sokan fontolgatják, hogy menjenek vagy maradjanak. Rendkívül nagy a jelentősége annak, hogy ne csak a repülőgépeket tartsák földön, hanem valóban, ahol Kadhafi erői tüzérséget vagy tankokat mozdítanak meg, ott lecsapjanak a szövetségesek, mert így is eldöntheti a csatát Kadhafi ezredes, aki továbbra is sorozza a zsoldosokat. Itt Bengáziban a legfrissebb hírek szerint több tízezer csádi zsoldost fejenként egy 2000 dollárért fogadott fel, hogy elindítsa határ felé. Állítólag a szövetségesek párizsi tanácskozásán néhány nap múlva szó lesz arról is, hogyha szükséges, akkor Líbia határán túl is, vagy a határvidéknél is végrehajtson a szövetség megelőző támadásokat. Egyelőre ennyit innen a helyszínről, és holnap már képekkel is szolgálunk a pusztításról, és mindarról, amelyet Kadhafi megpróbált bevetni Bengázi ellen.
Várjuk a beszámolót, Obersovszki Péter, köszönjük szépen! Itthon ma folytatódott az országgyűlésben az új alkotmány vitája. A képviselők a Fidesz-KDNP, illetve Szili Katalin volt szocialista házelnök jelenleg független képviselő javaslatáról vitáznak. A vitában továbbra sem vesz részt az MSZP, amely ehelyett úgynevezett részországgyűléseket szervezett az alaptörvényről. Az elsőn ott volt Kollágy György alkotmányjogász is, aki azt mondta, függetlenként van jelen.
Az alapjait, a pilléreit akarják bebetonozni.
Az MSZP már korábban jelezte, mivel az Alkotmány Előkészítő Bizottságban minden javaslatukat elutasították, nem vesznek részt az alkotmányozásban. Ezért részországgyűléseken fogalmaznak meg javaslatokat. Az első állomás Kazincbarcika volt.
Olyan új alkotmányt akarnak készíteni, amelyik hosszú távra betonozza be a Fidesz hatalmát.
Mesterházy Attila azt mondta, a Fidesz által beterjesztett alaptörvénytervezet társadalompolitikai, gazdasági és demokrácia felfogásával sem értenek egyet.
Ez az alkotmányozás egy egypárti alkotmányt fog eredményezni. Tulajdonképpen ez egy alkotmányos puccs Magyarországgal szembe. Éppen ezért ezt a fajta folyamatot semmilyen módon nem akarjuk legitimálni. Ez egy olyan politikai rendszerváltást próbál bebetonozni, amit Orbán Viktor hirdetett meg egy évvel ezelőtt.
Az ellenzéki párt képviselői a részországgyűléseken megfogalmazott kérdésekből törvényjavaslatokat készítenek.
Benyújtjuk azokat a javaslatokat, amelyek szerintünk hasznosabbak és jövőbe mutatóbbak annál, mint amit a kormány tesz a szociális kérdések, a közbiztonság, egyébként a foglalkoztatás terén.
A részországgyűlésen megjelent Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó, Lampert Mónika és Kovács László is, de ők ezúttal nem szólaltak fel.
Iskola bezárási moratórium bevezetését kezdeményezi a Jobbik. Az országgyűlésnek benyújtandó határozati javaslatuk kimondaná, hogy anyagi okok miatt ne lehessen bezárni iskolákat. Az ellenzéki párt szerint az önkormányzatoknak más területen kellene spórolniuk, nem pedig az oktatási intézmények bezárásával.
Szeretnénk megakadályozni azt, hogy ezeken a kis településeken az épületet eladják, bérbeadják, illetve más célra hasznosítsák.
Kéri a kormányt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy offshore cégek ne vehessenek részt a közbeszerzési pályázatokon. Schering Gábor, a párt országgyűlési képviselője szerint nyilvánosságra kell hozni, hogy kik jutnak a Magyar Postától, csak nem 2 milliárd forinthoz. Az LMP szerint ugyanis a posta egy zárt, egyszereplős közbeszerzési pályázaton kiválasztott, Cipruson bejegyzett részben offshore cégnek akar kifizetni 1,8 milliárd forintot szoftverek beszerzésére. Az LMP ezt elfogadhatatlannak tartja.
Sajnos az látszik, hogy ezek a cégek, illetve az ominózus cég ügyvezetői számos olyan korábban korrupciós mutyikba keveredett céggel ápoltak jó kapcsolatot, ami azt a képet vázolja fel, hogy itt egy nagy koalíciós offshore mutyiról van szó, amelyikből mind a Fidesz, mind az MSZP profitál.
Sztálin nem díszpolgára többé Budapestnek, erről egyhangulag döntöttek ma a fővárosi képviselők. Előzőleg a szocialisták kétségbe vonták, hogy a főváros valaha is kimondta volna azt, hogy Sztálin Budapest díszpolgára. Indoklásuk szerint ezért nem törölték már 2004-ben a volt szovjet pártállami vezetőt a listáról. Csupán kimondták, hogy Sztálint soha nem tartották, és a jövőben sem tekintik díszpolgárnak. Talós István főpolgármester azonban ma bejelentette, előkerült egy 1947-es nyilatkozat, amely egyértelműen kimondta Sztálin díszpolgárságát, ezért kellett azt most visszavonni. Egy nap alatt 3 gyerek kapott új vesét a Semmelweis Egyetem transzplantációs klinikáján. Ez azért is egyedülálló, mert a klinikán általában 1 év alatt végeznek el 15 ilyen műtétet. Január óta rajtuk kívül 2 kisgyereken pedig májtranszplantációt hajtottak végre. Ők mindketten külföldről kaptak megfelelő szervet. A klinikán azt mondják, ha több donor lenne, több műtétet tudnának elvégezni. Ezért is fontos, hogy Magyarország minél hamarabb csatlakozzon az Eurotransplant nevű nemzetközi szervadományozó szervezethez.
Mosolyog el egy szépet.
Hogy érzed magad?
Jó. 5 napja műtötték a 8 éves Biankát, de már lábra tud állni. Külföldről kapott májat, ez mentette meg az életét. A Semmelweis Egyetem és a Bécsi Klinika ugyanis egy olyan megállapodást kötött, hogy a szervátültetésre váró betegeik felkerülhetnek az Eurotransplant váró listájára. Így Biankának csak 1 napot kellett várnia a megfelelő donorra, de egy másik kisgyerek is ugyanígy jutott májhoz még januárban.
Mind a 2 májat sürgős esetben gyermeknek és az Eurotransplant segítségével kaptuk. Ez azt jelenti, hogy magyar donorokból valószínű nem tudtunk volna megfelelő méretű és vércsoportú májat biztosítani a gyermekek számára.
Ezek a fotók pedig februárban készültek, amikor egyszerre 3 vese átültetést végeztek. 2 agyhalottól, egy 14 éves kisfiú pedig az anyukája barátnőjétől kapott új vesét. Már mindhárman jól vannak, otthon gyógyulnak.
Az új vese elkezdett működni. Bencinek az értékei rögtön egy egészséges embernek az értékei felé közelítettek, amit egy művese kezelés során nem érhettünk volna el.
A klinikán évente 150-160 vese átültetést végeznek, de ennek a dupláját is tudnák, ha elegendő szerv lenne. Az egészségügyi államtitkárság ezért is tárgyalt a hét elején az Eurotransplanttal.
Egyes speciális vesebetegek, illetve gyerekek, és még a
sürgős májbetegek esetén az Eurotranszplanton keresztül is kaphatunk szervet.
Így a tervek szerint jövőre már 10-szer több esélye lehet az ilyen betegeknek, mert 10-szer több potenciális donorból lehet majd válogatni. A rendszerben az egyensúly elve működik, vagyis ha kap egy szervet egy ország, legközelebb neki kell felajánlania egy másikat.
Összesen 66 millió forint adományt kapott 33 kolontári család. A Vörösiszap katasztrófa károsultjai családonként 2 millió forint értékű utalványt vehettek át a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettől. Az utalványokat 13 környékbeli vállalkozónál lehet beváltani.
Nincs egy szegélyes halunk, nincs egy
cég. Ennek a kolontári nőnek nem csak a házát, de valamennyi bútorát, ingóságát tönkretette a Vörösiszap. Most rokonoknál lakik a lányával és a 8 hónapos unokájával. 3 hónap múlva viszont az új kolontári lakóparkba költözhetnek, az övék lesz a mintaház.
Ezt az utalványt kell minden vásárláshoz önökkel vinni.
Például a ház berendezéséhez használhatják fel az Ökumenikus Segélyszervezet adományát. A 2 millió forintos utalványt augusztus 31-ig lehet beváltani.
Hát tervek azért vannak, de akkor szeretnénk, amikor már ugye bent leszünk, és ugye látjuk, hogy mi már ameddig, hogyan, mit, hova tudunk rakni tulajdonképpen.
Összesen 33 kolontári család kapott ilyen névre szóló utalványt. 13 környékbeli üzletben lehet fizetni vele. Például ebben a devecseri boltban is. Bútort, háztartási gépeket, építőanyagot, de számítástechnikai eszközöket és kertészeti felszereléseket is vásárolhatnak a károsultak.
Az emberek saját maguk döntsék el, hogy mit vesznek, mert hogyha mondjuk a sógorasszonytól kapnak egy hűtőszekrényt, akkor ne legyen még egy.
Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai korábban hétről hétre járták a kolontári házakat, felmérték a károkat.
Körülbelül az összbeérintett ingóságuk fel ez átlagban, a többit pedig a magyar állam fogja visszapótolni nekik.
A mostani adományt a 1752-es Nemzeti Segélyvonal és a Nemzeti Összefogás Alapítvány segítségével gyűjtötte össze az Ökumenikus Segélyszervezet. Tisztelői, barátai és családtagjai búcsúztak ma délután Ransburg Jenőtől a Fiumei úti sírkertben. A népszerű pszichológus és tanár március 10-én hunyt el. Méltán volt népszerű az MTV-n vetített családi kör szakértőjeként is évtizedeken keresztül. Munkásságáért több díjat kapott, pályatársai szerint is sokat tett azért, hogy a túl merev magyar nevelési rendszer megváltozzon. Ransburg Jenő 75 éves volt. Szív elégtelenségben meghalt Elizabeth Taylor. Az Oscar-díjas amerikai filmszínész már 6 hete volt kórházban. Pályája csúcsán 5-ször jelölték Oscar-díjra, ebből 2-szer meg is kapta az elismerést. Elizabeth Taylor 79 éves volt.
Elizabeth Taylor már 9 évesen szerepet kapott az egyik legnagyobb amerikai filmstúdiótól. Először 34 évesen a Modern Kaméliás Hölgy című filmben nyújtott alakításáért kapott Oscar-díjat. Liz Taylort fénykorában a média a világ legszebb asszonyaként emlegette. Az amerikai filmintézet listáján pedig a 7. helyet foglalja el minden idők legnagyobb sztárjai között. Nyolcszor kötött házasságot 7 különböző férfival, ugyanis 2-szer is feleségül ment Richard Burtonhöz, akivel a Kleopátra című film forgatásán ismerkedett meg. Együtt ünnepelték Budapesten a színésznő 40. születésnapját. Népszerűségét és pénzét számos alkalommal jótékony célokra használta, támogatta az AIDS kutatását és a betegek gyógyítását is. A színésznőt 6 héttel ezelőtt szállították kórházba. Sajtóhírek szerint az idei Oscar-gálát még a korteremből is nyomon követte. Az elmúlt napokban stabilizálódott az állapota, orvosai abban bíztak, hogy hazaengedhetik. Elizabeth Taylor végül szívelégtelenségben halt meg, 79 éves volt.
És most nézzük, mi lesz még ma az M1-en. 9 óra után kezdődik az este Szőrösi Györgyivel.
Jó estét kívánok! A líbiai háború lehetséges kimeneteleivel foglalkozunk. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő lesz a vendégünk, és kapcsoljuk a helyszínről tudósítónkat, Óbesovszky Pétert. Aztán alkotmányozás helyett országjárásba kezdett az MSZP. A párt elnökét, Mesterházi Attilát várjuk a stúdióba. Végül pedig a híradóban bemutatott sikeres vesetranszplantációk kapcsán a szervátültetés helyzetéről beszélgetünk Langer Róberttel, a Sebészeti és Transplantációs Klinika igazgatójával. 9 óra után 10 perccel várjuk Önöket.
Köszönjük szépen. Ez volt a híradó szerda este. Nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. tagadta bűnösségét a négy megvádolt politikus az UDZRT ügyben, Dávid és Herényi nem jelent meg a ma kezdődött tárgyaláson. Biztonságos a paksi atomerőmű, a nemzeti fejlesztési miniszter szerint a japán katasztrófa után azonban ezt is átvizsgálják. És egy nap alatt három gyerek kapott új vesét a Sote klinikáján, ennek ellenére még mindig kevés a donor. Sporthírek jönnek Zelinka Ildikótól, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb éjjel 12:45 lesz az M1-en Lujgics Tamással. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
A Panangin tabletta hatóanyagai gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Hazánkban a cukorbetegség szövődményei miatt évente több ezer amputációt végeznek. Nő a szív- és érrendszeri betegségekben, a veselégtelenségben szenvedők száma, és közel 1000 ember vakul meg. A cukorbetegség nem játék. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorszint méréssel és helyes életmóddal.